Egy bál. Egy kisasszony leveléből. Kedves Eleonórám, beteg vagyok, fekszem, kétségbe vagyok esve. Ó, én sohasem fogok kvadrit táncolni többet. Apácává leszek, vagy férjhez megyek, vagy más egyéb módon ölöm el magamat. Képzeld, mi történt velem. Ó, az borzasztó, az rettenetes, iszonyatos. Azt még regényben sem olvasnád soha. Hallhattad, hogy a múlt héten a Branyiszkói csata után a magyar seregek itt mentek keresztül. Volt rémülés, hurcolkodás mindenfelé. Jövetelük hírére azt hittük, hogy föl fogják gyújtani a várost, hogy kirabolnak és megölnek bennünket, sőt, a mama azt mondta, hogy még annál sokkal rosszabb történhetik velünk, és erővel rá akart beszélni, hogy fessen be a képemet korommal, hogy utálatos legyek. Hallottál valahol ilyen kívánságot? Nem sokára zene szóval bevonult a magyar sereg. A papa kiment eléjük a deputációval, a cselidek mind elszaladtak a katonákat nézni. Mamát pedig az egész háznál sehol sem találtam, már az előtti napon is mindazon törte a fejét, hogy hová bújhatna el, s ha hittem, kerestem, sohasem felelt. Sőt, ha véletlenül majd az almáriumban, majd az aszalóban rátaláltam, szörnyen megszidott, hogy minek fedezem én föl az ő rejtek helyét. Magam maradva a legokosabbnak tartottam, ha sok mindenféle ennivalót és bort kirakok az asztalra. Így csak nem fognak tán a magyarok engemet megenni, ha más okosabb ennivalót találnak, s föltettem magamban, akármit kívánnak, mindent adok nekik, s nem mutatom, hogy félek tőlük. És azután vártam egész rezignációval, hogy mikor fog már a népség szaladni az utcán, és segítségért kiabálni. Végre sarkantyús lépteket és karcsörgetést hallok az előszobában, de még semmi káromkodást, sőt, au contraire, igen, illedelmes kettős kocogtatást az ajtón. Ijegységem, elfogulásom, vagy nem is tudom mi miatt nem bírtam kimondani e szót. Szabad, de ne képzeld, hogy ezért puska aggyal ütötték volna be az ajtót. Sőt, a kocogtatás ismételve lőn, és csak a szavamra nyílt meg az ajtó. Én azt vártam, hogy legalább 6 húrihorgas tatár fog belépni rajta négyszögletű fejekkel, singes bőrcsalmákkal, övigérő szakállal, kikészítetlen medvebőrrel körülcsavarva, hátán bőrzsákkal, amiben mindent bepakolhat, amit megkíván, és késekkel, pisztolyokkal fölrettenetesítve, amint őket nekem a mama látnoki ihletettséggel lefestette. De képzeld meglepetésemet, midőn mindezek helyett két csinos fiatal tiszt nyit be hozzánk, az egyik szőke, a másik barna, és mind a kettő igen módos, igen takaros. Elegáns, piros, zsinóros mente volt a vállaikra vetve, az alatt feszes, divatos Attila. Medvebőrnek és négyszegletes fejeknek semmi híre náluk, sőt úgy találtam, hogy az egyik igen jóképű barna fiú. Első dolguk volt engedelmet kérni, hogy alkalmatlankodnak, mire én olyasmit hebegtem, hogy ezt nem tartom alkalmatlanságnak, sőt, kész vagyok nekik szolgálni mindennel, amit parancsolnak. Az a barna fiú némi vonatkozásnak vevé szavaimat az asztalon fölrakott oldalszalonnákra és boros cilinderekre, nem bírt egy eltérő mosolygást visszatartani, mi engem véghetetlen zavarba hozott. Úgy hiszem, hogy igen, el kellett pirulnom, ha ez észrevette, hogy azt a félmás a szalonnát az ő számára készítettem. Végre a szőke tiszt ragadott ki az embarrassból, igen szelíd behízelgő hangon köszönve meg minden ajánlott szolgálatot, és csupán azt kérve, hogy mutassak ki számukra valahol egy szobát, ahol kipihenhessék magukat, mert igen fáradtak. Már 6 hét óta nem feküdtek ágyban, és 2 nap óta éppen le se feküdtek. Szegény fiúk, szinte megsajnáltam őket. 6 hét óta nem feküdni ágyban. Pedig ugye milyen rossz dolog díványon, vagy éppen tábori ágyon hálni, kérdezém tőle. Mind a kettő elnevette magát. Ha, a puszta földön, a havon, az ég alatt, feleli az egyik. Na nézd, és kibírják. Nálunk a cselédség is holtra betegednék, ha egyik éjjel kínálna télen. Csak ugyan valami tatárfajtának kell nekik lenni. Jöjjenek utánam, mondám, s elvezettem őket legszebbik szobánkba, ahol éppen két ágy volt. Cselédeink mind elmentek hazúról, s magam akartam az ágyakat felvetni számukra. Ó, azt meg nem engedjük, majd el tudjuk azt mi rendezni magunk is, mondák, udvarias megelőzéssel. És én látva, hogy nyugalomra van szükségük, egyedül hagytam őket. Alig érek a szobámba, amidőn rettenetes sikoltást, kiabálást hallok a szobájukból. Segítség, rablók, gyilkosok! A hangot ismertem, de értemben nem tudtam kitalálni, hogy kié. Rablók, gyilkosok, segítség! A helyzetembe képzelheted magad, gondolhatod, hogy én bizony nem futottam segítségére a kiabálónak, míg az végre keresztül nem rontott a szobákon egyenesen hozzám. Az édesmama volt. De milyen állapotban? Ruhája össze-vissza gyűrve, főkötője a szemére lecsúszva, félcipőjét valahol elvesztette, s maga vörös volt, mint akit a kemencéből vesznek ki, és folyvást kiabált, jajgatott, és hívta a segítséget. Sokára tudtam kitudni tőle, hogy hol volt, és mi történt vele. Hát éppen abban a szobában rejtette el magát, ahová két jövevényt beszállásoltam, mégpedig az ágy fenekére, valamennyi derekaj alá. Már most gondolhatod hozzá a többit, hogy mikor az a honvédtiszt nagy fáradtan odavetette magát az ágyra, bizony szegény mamának volt oka, miért kiabálni segítség után. De micsoda gondolat volt az tőle? Nagy munkába került a mamát némileg megnyugtatni, és elhitetni vele, hogy azok a katonák éppen nem rabolni, gyilkolni jöttek ide. Végre is annyira vittem a dolgot, hogy ő megígérte, mi szerint nem rejti el többet magát. Én pedig majd megmagyarázom a tiszteknek, hogy a mamának reumatizmusai vannak, azért bűt valamennyi derekaj alá izzasztó fürdőt venni. Alig volt azonban idejük az én vendégeimnek elszenderedni, már jött valami ordonánc, és beszélni akart velük. Nem lehet mondán, várjon, vagy jöjjön később, mert alszanak. Hol alszanak? Kérdi az. Megmutattam neki a szobát, és az, anélkül, hogy legkisebbet gondolkozott volna rajta, hogy illik az embert fölkelteni, akkor harmadnapra egyszer elalszik, belépett a szobájukba. Én megijedtem, azt hittem, hogy a tisztek mindjárt összefaragják ezt az embert, amiért fölkelti őket. De nem tették. Sőt, pár perc múlva mindketten teljesen felöltözve a legkisebb jelenélkül a kedvetlenségnek követték az ordonáncot. Az őrnagy hivatta őket. Különös ez a katona nép. Hogy tud engedelmeskedni minden ellenvetés nélkül? De már én nem jó volnék katonának. Én szeretném mindig előre tudni, ha valamit parancsolnak, hogy miért parancsolják. Fél óra múlva visszajöttek a tisztjeink. Semmi rossz kedv, semmi álmatlanság nem látszott rajtuk, nem is igen kívánkoztak szobájukba, hanem fölkeresték a mamát, meg engemet, és behízelgő örömmel adták tudtunkra, hogy ma este a tisztikar tánc vígalmat fog rögtönözni, és oda mi is hivatalosak vagyunk, és rögtön foglalót kértek tőlem kvadréra, csárdásra és lengyelre, mert keringő nem lesz. Természetes, hogy rögtön megígértem nekik mindent. Ez volt az első táncvigalom nálunk farsang derekig. Úgy látszott, hogy ők sem kevésbé örültek neki, mint én, mert azután tudni sem akartak többet az alvásról. Hanem a mama folyvást ráncigált és ellenvetéseket tett. Nincsen báli ruhád. Úgy ne volna, hát ez a fehér. Csak egyszer volt rajtam. Az nem divatos. Csak egy kis nemzeti szalagot rászólt közbe az én barna tisztem, és a divatok legszebbikét fogja kegyed viselni. De az én lábam fáj, mentegetőzött a mama. A tisztek csupa udvariasságból nem nevettek. A mama hasonló tekintetekből nem szídott össze, csak akkor támadt rá, mikor amazok szobájukba távoztak. Te szerencsétlen leányzó! Így rohansz a kész veszedelembe, így veszted el magadat kész szakarva. Azt hittem, hogy szokás szerint, mint máskor, ha bálba készültem, a hektikától félt, és azt hittem, hogy nagyon meg fogom nyugtatni, ha eszébe juttatom. Mi szerint keringőt nem fogunk táncolni. Ez még jobban haragba hozta. Nincsen eszed. Minek adnak ezek most bált? Azért áll, hogy táncoljanak, és éppen azért ez mind csak finesz, csak komplott a magyaroktól, hogy a város leányzóit így mind egy csomóba csalogatva hirtelen magukkal elragadják, és elvigyék Törökországba. Ó, mama, hiszen a tiszteknek nem szabad háború idején házasodni, felelék én kacagva. Erre még erősebben megmostatott kis Libának nevezett, és azt mondta, nem azért visznek el majd bennünket, hogy feleségeik legyünk. Akkor hát én nem tudom, hogy mire kellenénk még egyébre a férfiaknak, mint hogy feleségül vegyenek. Hiszen majd meglátod, mentegetőzik a mama, hanem azért nem tartóztatott vissza. Estig dolgom volt a készüléssel. Én tisztem utasítása szerint széles, piros-fehér-zöld szalagot kötöttem övgyanánt, fehér báli ruhám derekára. Két végét előhosszan lehagyva függni. A koafőrömbe egyszerű, fehér és piros eleven rózsát tűztem, mi a zöld levelekkel szintén nemzeti színt adott ki. Csak most vettem észre, hogy ezek a színek milyen jól állnak együtt. A két tiszt már en plein parád várt ránk. Az a hamisabbik annyi komplimentet mondott, hogy alig győznék rá emlékezni. Ő se hagyhatta szó nélkül azt a kis szeplőt ajkam alatt, amiben még eddig mindenkinek megbotlott a szeme. Én nem tudom, mit tudnak róla beszélni. Én nem bánnám, ha ott volna, ahol sohasem látnák. Kénytelen voltam zavarodásomat hangos kacagással elrejteni. No, mind sírás lesz majd ennek a vége, mormogál mama, félig hallhatólag. Hanem azért folyvást izgatott, rendezgetett rajtam valamit, hogyha elrabolnak, legalább mindent rendben találjanak rajtam. A két tiszt fölkísér bennünket a táncterembe. Előre büszke voltam arra a hatásra, amit nemzeti szint szallagommal, és két csinos fes kísérőmmel fogok a többiek fölött kivívni. Köztünk mondva még mindig nem akartam letenni arról a reménységről, hogy hát, ha a többiek csak ugyan mind négy szegletes fejűek, csupán nekünk jutott a gömbölyűből. De mekkora volt csalatkozásom és meglepetésem? Barátnőim mindegyike legalább kétszer annyi nemzeti szint rakott föl magára, mint én. És ami a többi magyar tiszteket illeti, ó, azok mellett az én két chevalier servantom csak a másod és harmadrendű csillagok közé tartozott. Egyik kedvesebb, egyik csinosabb volt, mint a másik. Ügyesek, módosak, megelőzők. Az ember alig hinni, hogy ezek annyi vért tudtak ontani. Különösen egy tűnt a szemembe, de nem csak az enyémbe, hanem mindegyikébe. Egy gyönyörű, magas, karcsú honvéd kapitány. Szép halvány piros arcához olyan jól illett az a kis fekete koszorú szakál, a piros zsinóros Attila, mintha csak öntve lett volna rá. És hogy táncolt! Milyen tűzzel járta a lengyelt, a csárdást, az ember szeretett volna odarihonni hozzá, és ország világ előtt összecsókolni, nem csak magamról beszélek. És ami több volt táncánál, komplimentjainál. Az a je ne sais quoi nagy fekete epedő szemeiben, te azt nem képzeled, az több, mint amit az ember leírhat. Az hódított, az elevenített, az megölt és idvezített. Egy óra alatt minden asszony, minden leány bele volt bolondulva. Magamat sem veszem ki. És ha ezek a csatatéren is ilyen hódításokat fognak tenni, hát úgy nem tudom, hogy marad-e előttük vár bevetetlen. Képzeld már most az érzelmeimet, midőn egyszer oda lejt hozzá, és fölkér a legközelebbi kvadréra. Én szerencsétlen el voltam rá ígérkezve. Mint szerettem volna, a táncosomat elküldték volna hirtelen valahová futárnak. Tehát az utána következőre vitattá tovább az engagement a szép kapitány, és odaült mellém. Nem tudom, hogy szóltam-e neki valamit, de azt igen, hogy úgy érzettem magamat, mint aki álmában repül. De majd el fogja kegyet felejteni, hogy nekem ígérkezett. Kötődik velem tovább. Ha hirtelen észre nem veszem magam, majd olyasmit találtam volna neki mondani, hogy elébe elfelejtem azt, hogy a világon vagyok. Azonban meglehetős mérsékelt hangon válaszolék neki, hogy nem fogom elfelejteni. De majd nem ismerkedjed rám. Valami falusi liba azt felelte volna erre helyemben, hogy 100 közül, 1000 közül, első tekintetre. Én nem. Mintha a világon a legközömbösebb dolgot tenném. Kivettem a keblembe tűzött magányos rózsabimbót, amely ott nyílt ki félig, és anélkül, hogy a hatást akarnám észrevenni, oda nyújtám neki. Erről meg fogom ismerni ön. Mindezt olyan hangon, minővel a szolgabíró passzust ad az utazónak. A kapitány halkan ajkához szorítá a rózsát. Nem néztem oda, de azért láttam. Félvilágért szemébe nem néztem volna percben. Azután eltávozott. Velem szembe egy tükör alá leült, s nem táncolt. Ott egészen elmélázott magába. Eközben még két csárdást és egy lengyelt jártak el, csak aztán jött a sor az én kvadrillomra. Gondolhatod, mi hosszú volt nekem odáig az idő? Azok a véghetetlen három a táncok nem akartak lejáródni. Soha olyan dühösen táncolni, mint ezek, pedig már a harmadik éjjel nem alusznak, s még nem tudnak elfáradni, hogy az én kvadrillomra jöhetne a sor. Hanem eközben sok mulatságot szereztem magamnak azáltal, hogy az ott levő zászlóaj parancsnokával s őrnaggyal kötöttem ismerettséget, aki igen víg mulattató ember. Német neve van. Magyarul szörnyű rosszul beszél, de azért mégis mindig magyarul beszél, ha németül szólnak is hozzá. De legjelesebb benne az, hogy szörnyű nagyot hal. Igen, olyan fönhangú beszédhez van szokva, amilyenen az ágyuk konverzálnak egymással. Ha nem azt mondják, hogy igen, vitéz katona. Valaki nem valami csábító. Hosszú sovány arca, termete, rövidre nyírott haj, s a nemrég növesztett bajusz sehogy se állnak neki. A mi mulatságunk rendkívül sajátságos volt, amit én beszéltem, azt ő nem hallotta, és amit ő beszélt, azt én nem értettem. Odahozott nekem egy papíros tölcsért, bombonokkal töltve. Én panaszkodtam, hogy milyen rossz cukrász van itt a mi városunkban. Ő a mimikámból azt következtethette, hogy valaki rettenetesen megbánthatott a bálban, mondott rá valamit, szavait kísérő taglejtésből ítélve semmivel sem kevesebbet, mint hogy ő azt tarkótul talpig ketté fogja hasítani, ha csak azt nem hiszem, hogy ennek a háborúban élő embernek rendes akciója az, amivel más ember az agyonütést szokta kifejezni. Végre elkövetkezett az én kvadrillom. A zenekar a bevezetést elhúzta, és erre mindenki sietett a táncosnéjához. Majd kiverte szívem a korszettem oldalát, úgy dobogott, midőn táncosomat láttam felém közelítni. Meghajtál magát előttem, kezében tartott virágomat szívéhez szorítva. Olyan forró volt a kezem, időn kezemet megszorítál vele. Örültem, kacagtam, magamon kívül valék. Ó, ön elrabolt a szomszédnémat, kiállta rá az őrnagy nevetve. Csak ugyan rendes akciója az a fejbeütés forma. Mi pedig a tánckolomba lejténk. Úgy hiszem, mintha hátam mögött suttogni hallottam volna. Mi összeillő pár. Ó, Eleonóra, milyen boldog voltam. Úgy érzém, mintha egymást szorító kezeinken keresztül az én vérem az övébe folyna át, és az övé az enyémbe. Vártuk a zenét. De mielőtt az megszólalhatott volna, hirtelen nyargaló paripák rubaja hallatszott az utcán, s a távolból néhány ágyúlövés, melynek hangja a terem ablakait megreszketteti. Ugyanazon percben egy férfi lépett be a terembe, föltett csákóval, sárral összefecskendve, és jelenti, hogy az ellenség megtámadta az előőrsöket. Az őrnagy az ágyúlövést is meghallá, és a futár arcából is olvashatá, amit szavaiból meg nem érte. Ó, hiszen nagyon jól van szólt, tenyerébe csapva, ismét azzal a mozdulattal, amivel ember halált szokás kifejezni. Éppen vártuk őket, misszió egy percre kérjenek engedelmet hölgyeiktől. Csak egy percre, médám, rögtön visszajövünk. Tartsanak kegyetek, addig nyugórát. S ment a kardját felkötni. Többi tisztek is ugrottak fegyvereik után, a nyájas, mosolygó, hízelgő arcokat láttam, hirtelen haragos, vakmerő, fenyegető képekké válni, ilyen téremegővé egyet sem. Engem is elhagyott a táncosom, ment kardját felkötni. Mindeniknél merészebb volt a járása, arca legbátrabb, szemei legvillogóbbak, a szerelmet gyönyört éreztem miatt az elébb, most bámulatot, hódolást gerjeszte benne. Időn kardját felkötötte, valami oly különös hív fogott el, minden ízemben szinte kedvem lett volna vele menni a csatába, mellette lovagolni és bíztatni és gyönyörködni benne, mint ront ellenei közé. Rózsámat, mint mindig a kezében tartá, és midőn csákóját föltette, oda tűzte kokárdája mellé, akkor visszafordult, és szemeivel látszott keresni a tömeg között. Szemeink találkozának. Ő elsietett. Vele együtt, tisztek mi. Mi azonban együtt maradtunk, mintha mi se történt volna. Az őrnagy parancsot adott, hogy senki se távozzék el, visszajött előtt. A leghosszabb órát ekkor éltem át életemben. Többen kiállottunk az ablakba hallgatózni, figyeltünk és okoskodtunk a távolabb vagy közelebb hangzó ágyudördülésekből ítélve. Hazamenni senki se tart át tanácsosnak, miután megeshető volt, hogy valahol a két sereg utcai csatába keveredik. Jobb volt elvárni itt együtt a harc kimenetelét. Nem sokára mindig távolabb-távolabb kezdének menni az ágyudördülések, végre egészen elhangzottak. A velünk volt civilisták ebből arra következtettek, hogy a magyarok győztek. Igazuk volt. Alig egy negyed óra múlva nagy robajjal és víg lármával hallánk visszafelé jönni a tiszti kart. Bejöttek a terembe vígan nevetkőzve, mintha semmi se történt volna. Némelyik még most törülgetett le a ruhájáról valamit, tán sár vagy vér. Sietett mindenki a táncosnéját fölkeresni és megvigasztalni. Hol is hagytuk, csak elkérdi az egyik. Igen, a kvadrínál, szóltak többen. Rendezni kezdték a kolonnokat, mintha csak az étteremből jönnének. Csak az én táncosom nem volt még itt, és az őrnagy. Váltig néztem az ajtóra. Szüntelen jött be valaki rajta, csak az nem, akit én vártam. Végre belépett rajta az őrnagy. Szétnézett, amit engem meglátott, odajött. Egy furcsa komplimentet csinált előttem, s nem várva, hogy én beszéljek hozzá, mondá. Szép kisasszony, kegyett táncosa, ezerszer engedelmet kér általam azon udvariatlanságért, miszerint a legjobb akarat mellett sem képes azon élvezetben részesülhetni, hogy kegyeddel az ígért kontratáncot eljárhassa, miután a fél lábát ellőtték a csatában, s kénytelen azt térden felül amputáltatni. Ó, Eleonóra! Én sohasem fogok kvadrét táncolni többé. Beteg vagyok, fekszem. Kétségbe vagyok esve.